Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket ma a Mária Rádió hullámain. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény műsort hallják. Mai vendégünk dr. Magyar István protojerei atya, a Nagyboldogasszony Székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a budapesti Nagyboldogasszony egyházközség gondnoka. Mind a keleti, mind a nyugati keresztények ezen a héten a nagy hetet ünneplik. Ma nagy hétfő van az ortodox egyházban. Az ortodox egyházban többször szóltunk már róla, hogy a testi bőjti fegyelem nagyon szigorú. Mi a bőjti szokás az étkek magunkhoz vételének terén?
A bőjt egyenlő növényi táplálék, azaz sem hús, sem hal, sem tojás, sem tejtermék. Vannak enyhébb napok, amikor ezek közül egyedül a hal engedélyezett, és vannak különböző fokozatú, szigorúbb napok is. A négy bőjti időszak közül a nagy bőjt a leghosszabb és a legszigorúbb. Most nem térünk ki arra, hogy hogyan is jön ki a 40 nap, ha két nappal hosszabb, mint a római katolikusoknál. Lényeg az, hogy 7 héttel húsvét előtt kezdődik, de nem szerdán, hanem már hétfőn. A nagybőjtöt azonban előkészíti a két közvetlen előtte lévő hét. A nagybőjt előtti második hét, szabad hét, ilyenkor tehát szerdán és pénteken nem kell, sőt nem is szabad bőjtöt tartani. Ezt a hetet húshagyó vasárnap zárja le, mert másnaptól egészen húsvétig húst már nem veszünk magunkhoz. A hal, tojás és tejtermék ilyenkor még megengedett. Ez tehát az ortodox felfogás szerint még nem bőjt, csak amolyan félutas megoldás, előkészítés a bőjtre. A hetet a vajhagyó vasárnap zárja le, egyes nyelveken sajthagyónak hívják. Másnaptól tehát már semmilyen állati, eredetű táplálékot nem eszünk, ezzel már megkezdődik maga a böjt. A nagy böjt első hete, valamint a nagy hét a legszigorúbb böjti időszak. Nagy böjt első hetében, amit szokás tiszta hétnek is nevezni, kétszer eszünk. Nem naponta, egész héten. Hétfőn, kedden, valamint csütörtökön nem étkezünk, csak vizet ihatunk. Szerdán és pénteken, mint mindig az év folyamán, vízzel főzünk. De csak egyszer étkezünk a templomi szertartás előre szenteltek liturgiája után. Aki nem bírja ezt a szigort, az enyhíthet a következőképpen. Kedden és csütörtökön ehet üres kenyeret, de csak este, az esti istentisztelet után. Hétfőn viszont semmiképp sem szabad enni. Bizonyos értelemben ünnepnek számítanak a vasárnap, a feltámadásé, a szombat pedig a teremtés utáni megpihenésé. Erről valamikor még lesz szó, most csak annyit, hogy szombaton és vasárnap soha sincs szigorú böjt, az olaj és bor megengedett. Nagy böjt hétköznapjai pedig, a tiszta hetet és a nagy hetet leszámítva, szigorú böjti napok, tehát vízzel főzünk. Azonban vannak, akik szerdánként és péntekenként száraz böjtöt tartanak, tehát csak nyers ételt esznek. Üdítő kivétel a virágvasárnap és az örömhírvétel ünnepe, ilyenkor nem csak az olaj és bor, de a hal is engedélyezett. Azonban, ha az örömhírvétel nagy hétre esik, nincsen könnyítés. Nagy héten hétfő, kedd, szerda ugyanaz, mint a tiszta héten. Nagy csütörtökön olaj és bor engedélyezett. Nagy pénteken és nagy szombaton viszont semmi, esetleg csak kenyér és víz az istentiszteletek után. Nagy pénteken tartható teljes böjt is, tehát olyan, amikor semmit sem eszünk.
igazodjék fel az én imádságom, mint a töménfüst. A te színed elé, kezeimnek felemelése, esti áldozat legyen. Nagy szerdán halljuk utoljára ezt a zsoltárt, az előre szentelt adományok liturgiáján. Milyen szerepet játszik az ortodox egyházban az olaj?
Az ortodox egyházban gyakran használatos a megszentelt olaj, és ennek formája is sokoldalú. Ezek közé tartozik a míron, amelyet nagy csütörtökön szentel meg az arra előírt különleges szertartással a patriárka. A miron leggyakrabban a keresztség szentségénél használják, amellyel a keresztelendő személyt a bérmálás szentségében részesítik. Ezen kívül csak egyetlen alkalommal használatos ez az olaj, mégpedig akkor, amikor az ortodox hitre tért személyt fogadják az egyházba. A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor előzőleg egy másik olajat is használnak, amellyel közvetlenül a keresztvízbe való alámerülés előtt jelölik meg a keresztelkedőt, valamint egy részét a vízbe öntik. Ez maga a pap szenteli meg a szertartás alatt. Harmadik esetben, ami szintén a szentségek sorába tartozik, az a betegek kenete. Erre az esetre azt írja elő az egyház, hogy a megadott időpontban, ami leginkább a nagy böjt ideje, de lehet más böjti időszak is, sőt, monostorokban heti rendszerességgel végzik ezt a szertartást, a zarándokok részére. Amennyiben a körülmények megengedik, akkor azt a szertartást 7 pap végzi, de lehet kevesebb is. Amikor erre a szertartásra a templomban kerül sor, akkor a szentségben részesülni akaró hívek összegyűlnek a megadott helyen, és közös, meglehetősen hosszú szertartás keretén belül történik mindez. Ezzel a megszentelt olajjal aztán mindenkit 7-szer kennek meg a papok. Ugyanezt az olajat viszik el azon betegekhez is, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a templomi szertartáson. Sajnos el kell mondani azt a szomorú tényt, hogy sokszor ez a testi és lelki felépülésre szolgáló olaj éppen ezekhez a betegekhez, akik a legjobban rá vannak szorulva, csak nagyon későn vagy egyáltalán nem jut el. Mindez annak tudható be, hogy a hozzátartozók vagy nem tartják fontosnak, vagy bár hívő emberekről lévén szó, mégis babonás hozzáállást tanúsítanak ehhez a szertartáshoz, azt gondolva, hogy ezután a kenet után a betegnek meg kell halnia. Ezért vagy elodázzák, vagy már akkor hívják a papot, amikor a beteg öntudatlanul fekszik. Ez a kenet viszont az egyház előírása szerint a tudatánál lévő beteg számára szolgál, amikor is az a körülállókkal együtt imádkozik, hogy Isten eme kenetén keresztül adjon számára felépülést. Ezért helytelen elodázni, vagy hagyni, meghalni a beteget a szentség nélkül, abban a rossz hiszeműségben, hogy ez az a népnyelvén használatos utolsó kenet. Ha így lenne, akkor valóban tévesen hihetnénk azt, hogy a kenet vétele után már csak a halál jöhet. Nem egyszer volt már rá példa, hogy a nehéz betegségben szenvedő felépült a kenet vétele után. Ezért soha ne féljünk mi magunk sem, de hozzátartozóink esetében sem kérni Isten segítségét e szentségen keresztül. Az olajszentelés másik formája a nagy ünnepek előesti szertartásán történik, amikor kenyeret, bort, búzát és olajat szentelnek, amellyel aztán minden jelenlévőt megkennek a szertartás során. Van még egy másik formája is az olajszentelésnek. Ez pedig a szentek erekjéinél való olajszentelés. Ugyanúgy, mint a betegek kenetét, ezt is különféle bajaikban használjuk, azonban sokkal gyakrabban, sőt napi rendszerességgel. Sokan és sokféle módon gyógyultak meg a múltban, de a jelenben is éppen eme szentelt olaj használata következtében. Vaskos könyvet lehetne írni azokról a sok csodálatos módon való gyógyulásokról, amelyek éppen a szent erekjék mellett megszentelt olaj következtében történtek. Ugyanúgy, mint ahogyan az egyes szentekhez különféle bajainkban imádkozunk, a megszentelt olaj is azon a módon hoz enyhülés számunkra, ha hittel és meggyőződéssel imádkozunk, vagy használjuk ezt a megszentelt olajat. Akik szoktak zarándokolni, tudják, hogy ilyen olajat beszerezhetnek, és jó szokás szerint meg is teszik, hogy úgy majd maguk, mint az otthon maradottak is, otthonaikban hittel használhassák azt mindenféle testi és lelki bajaikban.
Kedves hallgatóink, pihenésképpen hallgassanak meg egy részletet Hilárión Volokolamszki metropolita Máté passiójából.
Thank you.
hallgassuk meg a betegek kenete szertartáson felolvasott 7 evangéliumból az 5.
Mondá az Úr ezt a példabeszédet. Hasonló a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik vették lámpásukat és kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 balga. Mert amikor a balgák vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az eszesek pedig lámpásukkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mikor pedig a vőlegény késett, mindnyájan elszunnyadtak és elaludtak. Éjféltájban azután kiáltás hangzott, itt a vőlegény, jöjjetek eléje. Akkor felkeltek a szüzek mindnyájan, és elkészítették lámpásaikat.
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Jézust adja neked.